Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. A Művészet Intézménye. Seregi Tamás előadása.
A mai órán sok dolgunk lesz, méghozzá kellene beszélni egy picit az angol szász intézmény elméletről, és kellene beszélni a művészet szociológiáról, legalábbis annak egy bizonyos ágáról, amely az úgynevezett mezőelmélet, ez Pierre Bourdieu nevéhez kapcsolódik. A kettő történetileg nem függ össze, de logikailag talán valamennyire. Miről is van itt szó? Arról van szó, hogy az, amit mi művészetnek nevezünk, tehát az, amit mi ez alatt a szó alatt értünk, az körülbelül ugye a 18. század felétől érvényes dolog. Ez azt jelenti, hogy ahogy emlékeznek, amikor Hegelt idéztem az esztétikának az első néhány mondatát, akkor mondtam, hogy ott egy olyan pillanatban vagyunk, amikor a modern értelembe vett művészet fogalom kezd, vagy hát mondjuk úgy, hogy akkor véglegesen kodifikálásra kerül. A művészetek modern rendszere, ahogy ezt egy Kristeller nevű szerző, akit biztos kellett már olvasniuk, vagy majd kell, ezt részletesen kielemzi egy magyarul is meglévő tanulmányában. Tehát a modern művészetek rendszere az körülbelül a 18. század közepére alakul ki. Ez azt jelenti, hogy elszakad a mesterségektől, és elszakad a tudománytól. Kialakul az esztétika, mint önálló tudomány, ami azt jelenti, ugye, hogy az esztétika alapfogalma, vagy alapfogalmai, például az ízlés, vagy a szép, mint az alapvető esztétikai minőség, az elválik mind a vallási, mind a erkölcsi szférától, és innentől kezdve tulajdonképpen elindul egy olyan folyamat, amelyet a modern művészet intézményesülésének nevezhetnénk. Ez azt jelenti, hogy a művészetről való beszédnek és a művészet befogadásának, illetve termelésének a közege, az egy önálló terület kezd el lenni, ami azt jelenti, hogy sajátos, csak a művészetre érvényes fogalmak alakulnak ki, tehát az esztétikai ítéletnek, vagy az ízlés ítéletnek a sajátos fogalmai, ennek a sajátos behatárolt relevanciaköre, bizonyos konkrét intézmények, értve ez alatt a művészet kritika intézményét, a művészet kritika fogalomkészletét, a művészet kritika médiumát, tehát a szakfolyóiratokat, a művészet bemutatásának az intézményeit, például ugye leginkább a múzeum intézményét, amely szintén egy 18. századi találmány, a kiállítás intézményének a meghonosodását, és a művésznek, a művész szerepének a megváltozását, a művésznek, mint mesterembernek és mint megrendelésre dolgozó embernek az eltűnését, és tulajdonképpen egy önmagának feladatot adó, önmagáért felelő, és a világgal, a társadalmi világtól idegen, vagy attól legalábbis elkülönülő személyiségnek a kialakulása. Ezt szokták úgy hívni, hogy a művészet, a magas művészet a bohém világba száműzi önmagát, a párizsi padlásszobákba, szegénységbe, ugyanis innentől kezdve, mert hogy a mecenatúra rendszer ugye felbomlik, innentől kezdve a művészet kikerül a piaci viszonyok közé, ami azt jelenti, hogy ketté szakad tulajdonképpen a művészet, egy piaci alapú, népszerű művészetre és egy magas művészetre, ezt hívják ugye avantgárdnak. Ez tehát az új helyzet. És tulajdonképpen ennek az avantgárdnak a legfontosabb területe az intézményrendszer lesz, tehát az avantgárd az a legreflexívebb, a leginkább elméleti jellegű, kísérletező jellegű művészet lesz, amely nem akar ugye piaci vagy gazdasági tőkét kovácsolni a szimbolikus tőkéjéből, és a mező, tehát a művészeti mező kezd bezárulni, ami azt jelenti, hogy az elismerésnek a kritériumai, tehát az, hogy egy mű vagy egy művész mitől lesz nagy művész, az egyre inkább független mindenféle társadalmi értéktől, és egyre inkább csak a mezőn belüli viszonyok, a mezőn belüli szereplők, a más művészekhez való viszonyok és a kritikusokhoz, művészet elméleti írókhoz való viszony határozza meg. Ez a 19. században, nincs időnk erre, pontosan végigkövethető folyamat, ezt teszi meg tulajdonképpen Bourdieu 1992-ben megjelenő hatalmas könyvében, amelynek az a cím, hogy a művészet szabályai. Ugye három dologról van itt szó, hogyha egy picit jobban megnézzük, bár Bourdieu nem tárgyalja ezt így külön-külön. Van, aki viszont tárgyalja helyette, mert hogy nem Bourdieu az első, aki a művészetet egy társadalmi intézménynek tekinti, még akkor sem, hogyha ezt a szót az, akiről pár szót szeretnék beszélni, nem használja, ez pedig André Malraux. Malraux egy tulajdonképpen egész életében egy nagy esztétikát írt persze regényeket, írt mást is, több részletben, több kiadásban jelent meg egyre bővülő esztétikája, amelynek az a címe, hogy a csend hangjai, a 40-es, 50-es években jelent ez meg. Malraux alkotta meg szerintem legalábbis az első olyan átfogó elméletet, amely egy ilyen intézményszerű működésben látta a művészet, a modern művészet lényegét. A kifejezés, amit használ erre, az a képzeletbeli múzeum. Ezzel a képzeletbeli múzeum fogalommal nagyon jól lehet jelezni azt, hogy miről is van szó, amikor intézményről beszélünk. Szó van egyrészt a konkrét fizikai értelembe vett intézményekről, de ugyanígy szó van mindazon képzetek összességéről is, amelyeket a művészethez általában kapcsolunk. Tehát arról, hogy milyennek kell lennie egy művésznek, milyen fogalmak mentén kell közeledni egy műalkotáshoz, milyen esztétikai érzékenységet igényel egy műnek a befogadása, mindezek együtt alkotják azt, amit egyszerűen intézménynek tekintünk. Na most miről beszél csak egy mondatban Malraux? Malraux ugye azt mondja, azzal kezdi ezt a művét, ami egyébként nagyon nehezen olvasható, ezért sem volt olyan nagy hatása az angol száz világban. Gombrich például nagyon leszitta, hogy tulajdonképpen egy nagyon zagyva mű, ami így is van. Nagyon költői szöveg, mondjuk inkább így talán finomabb. Tulajdonképpen arról szól, hogy azzal kezdődik, hogy a Mona Lisa az nem volt műalkotás, amikor megírták, és ha visszamennénk a Louvre-ba, mondjuk akár a 19. század közepére is, akkor nagyon nagy meglepetések érnének minket. Egy csomó olyan dolgot még akkor sem tekintettek műalkotásnak, amit ma műalkotásnak tekintünk, mert hogy két nagyon fontos folyamat zajlott le a 19. században. Az egyik az a történeti látásmód, a művészet történetének a megalkotása. Tulajdonképpen ez egy olyan folyamat, amellyel egy jelenbeli fogalmat, a művészet fogalmát vetítették vissza a múltba, és ezáltal tették részévé ennek a képzeletbeli múzeumnak, a képzeletbeli és nem képzeletbeli múzeumnak egyaránt a régmúltnak a kultúrkincseit, amelyeket ezután legyen az egy egyiptomi dísztárgy, vagy akár egy kultikus tárgy, bármi, ezeket művészeti alkotássá emeltük és avattuk a múzeum által. A másik az pedig egy kulturális gyarmatosítás. Ugye beszélt erről a Teller tanárnő a múlt órán, hogy hogyan zajlott le a gyarmatosítás, tehát a földrajzi gyarmatosítás mellett egy kulturális gyarmatosítás tulajdonképpen a történelem során. Hát ennek a kulturális gyarmatosításnak a legnagyobb időszaka a 19. század, amikor gyakorlatilag kiraboljuk a világot mi európaiak, és behurcoljuk szerte a világból, nem csak Egyiptomból, hanem mindenféle helyekről, mindjárt felsorolom, az emberiség kultúrjavait. Tehát, hogyha mondjuk elmentünk volna a századfordulón a Louvre-ba, akkor már a 19. század elejéhez képest találtunk volna egyiptomi művészetet, találtunk volna afrikai művészetet, fekete és nem fekete Afrikáról is szó van, találtunk volna óceániai művészetet, találtunk volna észak-ázsiai művészetet, találtunk volna dél-amerikai művészetet, találtunk volna észak-európai, kelta és egyéb művészetet. Mindezek a 18. században, vagy a 19. század elején egész egyszerűen nem voltak az európai művészet fogalomnak a részei. Ez tehát egy ilyen kulturális gyarmatosítás. Tehát egyszerre két dolog zajlott, a történeti gyarmatosítása mondjuk, vagy egy fogalomnak a történeti kivetítése, és egy földrajzi és kulturális kivetítés. Ebből lett tulajdonképpen a múzeum, a képzeletbeli múzeum fogalma Malraux-nál. Ugye ezért az ő nagy példája, vagy ezért az ő kedvenc művésze tulajdonképpen Picasso, akiről van egy könyve, ez megvan magyarul, a címe az, hogy az obszidián fej, olvassák el, nagyon érdekes, egy nagyon személyes könyv tulajdonképpen arról szól, hogy amikor meghal Picasso, aki meghal Picasso, és a Picasso felesége felhívja Malraux-t, aki egy nagyon tekintélyes muzeológus, sőt, ugye kultuszminiszter volt nagyon sokáig, 15 évig például a második világháború után. Felhívja, hogy itt van egy csomó mű a házban, és hogy jöjjön el és nézze meg. És egy nagyon visszaemlékezésekkel, reflexiókkal, néha beszélgetésekkel teli könyv Picasso művészetéről. És ebben van egy olyan mondat a Picasso feleségének, amely nagyjából úgy szól, nem pontosan idézem, hogy ugye azt mindenki tudja, hogy Picasso hihetetlenül termékeny volt. Tehát naponta hozott létre akár több műalkotást is, és azt mondta a felesége, hogy hogy hát az volt a helyzet, hogy egy darab madzagot nem lehetett a konyhaasztalon hagyni, mert amikor reggel jöttem ki, akkor Picasso már ott ült, és valami szobrot csinált belőle. Tehát, hogy ez a fajta példa van tulajdonképpen Malraux szeme előtt, hogy a művész, vagy a művészet intézménye, az gyakorlatilag bármit képes magába szippantani, bármiből képes műalkotást csinálni. Ennek a folyamatnak ugye sokan azt mondják, hogy a nagy betetőzése az tulajdonképpen a l'art pour l'art, vagy ha egy kicsit tágabban értelmezzük, vagy tágabban tekintjük, akkor a 19. század második felének a tiszta művészet fogalma. A tiszta művészet fogalmát az sokkal többen vallották magukénak, mint ma hisszük. Például Zola éppen úgy a tiszta művészet hívének tekintette magát, mint Malraux, mert hogy tulajdonképpen az igazi határvonal ekkoriban már nem az volt, hogy valaki mondjuk realista, vagy pedig a l'art pour l'art híve, hanem az volt, hogy a tiszta művészetnek a híve, tehát a bohém világ részének tartja-e magát, vagy a piaci művészetnek a híve. Ez a 19. századi művészeti mezőnek az igazi nagy határvonala. És ebben a tiszta művészeti mezőben bizony, ahogy mondtam is, egyre inkább önteremtő folyamatok zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a mező maga igyekszik megmondani azt, hogy mi a művészet, hogy ki számít művésznek, és mitől számít egy műalkotás műalkotásnak. Bourdieu, hadd idézzek egy részt, két végletet említ tulajdonképpen a 20. század határán, tehát ez már az az időszak, amikor mondjuk éppen hogy elkezdődik az, amit izmusoknak nevezünk, tehát kb. 1910-ben járunk, vagy a 10-es években járunk. Azt mondja, hogy két pólusa van ennek a tiszta, vagy önálló művészeti mezőnek. Az egyik pólust egy példával, mondjuk Duchamp személyében lehetne meghatározni, a másik pólus pedig Vámos Rousseau személyében lehetne meghatározni. Hadd idézzek néhány mondatot a két alak jellemzésére. Azt mondja tehát bevezetőül Bourdieu, hogy a fejlődésének előre haladott szakaszába jutott művészeti mezőben nincs hely azok számára, akik nem ismerik a mező történetét, és mindazt, amit az kialakított, kezdve a történet örökségéhez való teljesen paradox viszonyulással. Ugye ez azt jelenti, hogy szakítani kell a mező történetével, szakítani kell az örökséggel, de ugye nem tudok szakítani anélkül, hogy ne ismerném pontosan az egész történetet. Szintén a mező alkotja meg és szentesíti azokat, akiket a játék logikájáról való tudatlanságuk miatt naivaknak nevezünk. Ennek megbizonyosodásához elegendő módszeresen összehasonlítani azt a fajta festőként tárgyasult embert, amit a Vámos Rousseau jelent, akit teljes mértékben a mező csinált, mint egy játékszere volt annak, azzal, aki felfedezhette volna őt, Marcel Duchamp-mal, aki egy olyan festőművészetnek a megteremtője, idézőjelbe, amely nem csak egy mű megalkotásának művészetét jelenti, hanem az önmagát festővé alkotás művészetét is. Tehát a két pólusban két személyiség áll, az egyik az egy tulajdonképpen tudatlan valaki, akit poénból, ugye, ahogy látták biztos a Picasso élete című filmet, ott is megjelenik Vámos Rousseau, tulajdonképpen Vámos Rousseau az az állítás lényege, tulajdonképpen Vámos Rousseau az önállósodott, önhatalommal rendelkező művészeti mezőnek, tehát Picasso-nak és baráti körének a terméke vagy poénja, és a másik végletben áll az a művész, aki pedig ennek az egész játéknak, ennek az egész működésmódnak a sakk mestere, ugye az volt szó szerint is, ez volt a legnagyobb bánat állítólag Duchampnak, hogy nem lehetett igazi nagy sakk nagymester, francia válogatott volt, de igazi nagy sakk nagymester nem tudott lenni. Nézzük meg, hogy Vámos Rousseau-t hogy jellemzi Bourdieu. Azt mondja, hogy a Vámos Rousseau-nak nincs életrajza. Abban az értelemben, hogy olyan élettörténettel rendelkezne, amely méltó lenne az elbeszélésre és megírásra. Tisztes kis hivatalnok volt, felesége Eugénie Léonie, a vasedényboltnak volt az előadó, vagy eladónője, más ügyfele pedig nem volt, mármint Vámos Rousseau-nak, mint azok az egyszerű emberek, akik csak kevés értéket tulajdonítottak képeinek. Tehát csak azért vették, hogy legyen egy kép a falon. Mivel nem rendelkezik történettel, folytatja Bourdieu, ezért kultúrának és mesterségbeli tudásnak is hiány van. Első jelentkezései 42 éves korában történnek, és tulajdonképpen az 1889-es világkiállításnak köszönheti esztétikai képzettsége lényegi részét. Az általa végrehajtott választások téma és festésmód tekintetében is egy köznépi vagy kispolgári esztétika megvalósításának tűnnek, de az akadémiai festő Clément Bonnat, Jérôme egy csodálójának mélységesen allodoxikus szándékától vezettetve. Vagyis egyszerre volt egy nagyon gicses ízlése, mondjuk úgy, és egy nagyon alázatos viszonya a korszaknak a legmaradibb, legtekintélyesebb festőihez, tehát azokhoz a festőkhöz, akikre az egyszerű nép nézett föl és tartotta azokat jónak. Gyakran mondták, folytatja, hogy Rousseau másolta műveit, vagy hogy pantográfot használt rajzok készítéséhez. Pantográf ugye egy olyan mechanikus eszköz, amellyel egy ábrát, ami egy lapon mondjuk van, mindenféle mesterségbeli tudás nélkül felnagyítva át tudunk másolni egy másik lapra. Tehát, hogy pantográfot használt rajzok készítéséhez, amelyeket azután kifestett a gyermekkönyvekben lévő kifestők módjára. Be is azonosították másolatai számos eredetiét, elnézést, népszerű kiadványokban, képes újságokban, tárcaregények illusztrációjában, vagy gyermekkönyvekben, fényképeken. Azt viszont kevésbé látták, hogy életművének legjellemzőbb stilisztikai és tematikai vonásai egy olyan esztétika vonásai, amely a népi vagy kispolgári osztályok fényképészeti gyakorlatában jelentkezik. A szereplők, akik gyakran a kép közepére vannak helyezve, merev és néha brutális frontalitásban, létezésük minden emblémájával és szimbólumával fel vannak szerelve, és ezeknek kell a képcímmel együtt értelmet adniuk a képnek. A populáris fényképezéshez hasonlóan, tehát amely egy személy és egy emblematikus hely találkozásának megteremtésében merül ki, például a Naív Önmagam címmel ellátott képen, melyen a festő fel van ruházva tevékenységének minden attribútumával, tehát egy palettát tart a kezében, meg egy ecsetet, palettával, ecsettel, sapkával, és Párizs is hordozza az azonosításához szükséges szimbólumokat, a Szajna fölötti hidakat, az Eiffel-tornyot. A megragadott pillanatok a kispolgári élet vasárnapjai, szereplői pedig, akik az ünnep minden kellékével fel vannak ruházva, kifogástalan nyakkötőkben, kifényesített bajuszokkal, fekete szalonkabátban, a napfényes pillanatok megörökítésére szolgáló fényképezőgép előtt pózolnak, amelyben megerősíthetik vagy megteremthetik társadalmi kapcsolataikat. Azt jelenti mindez, hogy hogy van egy bizonyos kép, amely önmagában nem mond semmit. Ugye? Tehát önmagában attól, hogy naív festészetet művelek, az még nem mond a kép szintjén semmit. Az a lényeg, hogy azt milyen helyzetben, milyen kontextusban, mondjuk úgy, csinálom, és itt azt próbálja a Vámos Rousseauról bebizonyítani, hogy tulajdonképpen, hogyha jobban megnézzük a képeit, akkor egy olyan festőről van szó, aki azt se tudta, mit csinál, mondjuk úgy, aki jókor volt jó helyen, olyan értelemben, hogy máskor, akár 20 vagy 30 évvel korábban, akár 20 vagy 30 évvel később, akár egy olyan közösségben, amelyik nem tartalmaz Picasso-kat, az ő nagyon is dilettáns festészete, ugye hoz egy olyan példát is, például, hogy átmásol egy képről egy alakot, és eltakarja, tehát az eredeti képen látszik a keze annak az alaknak. Vámos Rousseau pedig mindenféle képi intenció nélkül így elrejti a kezét, azért, mert nehéz volt neki kezet festeni. Tehát inkább úgy döntött, hogy rakja ide az ember a kezét. Hogy viszonyul mindehhez, vagy hogy néz ki ehhez képest Duchamp? Nem véletlen, mondja, hogy a művészeti mező története egyszerre és majdnem egy időben szolgál a naív művész paradigmájával, és ennek abszolút ellentétével, amely ugyanannyira paradigmatikus, a par excellence kifinomult művészével, Marcel Duchamp-mal. Művész családból származik, anyai nagyapja Émile Frédéric Nicole festő és gravírozó volt, bátyja Jacques Villon festő, másik testvére Raymond Duchamp Villon kubista szobrász, az idősebb nővére szintén festő. És annyira otthon van a művészet világban, mint hal a vízben. 1904-ben, miután megszerezte az érettségit, ami ritka volt a korszak festőinél, teszi hozzá Bourdieu, Párizsba költözik Jacques testvéréhez, a Julian Akadémiára jár, látogatja azokat az avantgárd festői és írói köröket, amelyek Raymondnál gyűlnek össze, és 20 éves korára kipróbál minden festészeti stílust. Folyamatosan szakít a konvenciókkal, legyen szó akár az avantgárd konvenciókról is, mint például azzal, hogy a kubisták elutasítják az aktfestményét, ugye a lépcsőn lemenő aktot, és ezzel folyvást kinyilvánítja még tovább iránti szándékát, a minden régi és új kísérlet meghaladását egyfajta permanens forradalom formájában. Ez volt ekkoriban már a mező logikája. Az egyetlen út az előre volt, hogy mindennel szakítsunk, ahhoz viszont mindent tudni kell, és ahhoz tulajdonképpen az intézményre való tekintettel kellett művészetet művelni. Azt mondja itt később, hogy a kisujjában van az egész játék, mármint az, hogy működik a művészeti mező, ezért olyan tárgyakat alkot, amelyek műalkotását tételéhez az alkotót kell művészé tenni. Kitalálja a ready-made-et, ezt az iparilag előállított tárgyat, amely a művész szimbolikus erőszaka révén válik méltóvá arra, hogy művészeti tárgy legyen, gyakran csak egy szójáték révén. Na most mi a különbség a két ready-made között, mondjuk úgy? Tehát aközött, amit Duchamp csinál, mint műfaj, meg megalkotja ugye a ready-made-et, és aközött, amit a Vámos Rousseau csinál abban az értelemben, hogy lopkod, mert nem tud festeni. Azzal a provokatív szabadsággal, mondja, amelyel a ready-made az alkotó teljhatalmú voltát kinyilvánítja, miközben maga az alkotó saját művétől való távolságát hirdeti, a ready-made éppen az ellenkező pólusra helyezkedik, a Vámos Rousseau támogatásban részesülő, de szégyelni való ready-made-jeivel szemben, amelyek eltitkolják forrásaikat. És Duchamp, mint jó sakkjátékos, aki úrrá tud lenni a játék belső szükségszerűségén, és minden lépésbe bele tudja foglalni következő lépése megelőlegezésül, már előre meglátja az értelmezéseket is, és tagadja vagy kijátsza azokat. És amikor, mint például a mennyasszonyt vetköztetik a vőlegényei, sőt, esetében mitológiai vagy szexuális szimbólumokat használ, tudatosan hivatkozik egy ezoterikus, alkimista, mitológiai vagy pszichoanalitikus kultúrára, virtuóz játékos a játék által kínált minden lehetőség tekintetében, és azt a látszatot kelti, hogy az egyszerű józanészhez tér vissza, amikor leleplezi a nyakatekert értelmezéseket, amelyeket legbuzgóbb kommentálói nyújtanak műveiről. Vagy ironizálva és humorizálva fenntartja a bizonytalanságot a szándékosan kétértelmű művei jelentését illetően. Na tehát ebbe az állapotba jut el tulajdonképpen a művészeti mező a 20. század fordulójára. Egy teljesen magába zárt, teljesen öntörvényű, vagy legalábbis önmaga képzetében teljesen öntörvényű művészeti rendszer. Ez az, amivel már találkoztunk az analitikus esztétika témájánál, tehát hogy tulajdonképpen a művészet eljut egy olyan állapotba, amikor az önmaga állandó megkérdőjelezése, az önmagával való állandó kísérletezés, a mindenféle társadalmi relevanciától való mentesség jellemzi. Hogy mi történik ezután, az egy nem egyértelmű kérdés, abban az értelemben, hogy nem nagyon értenek egyet bizonyos elméletírók. Mondjuk, hogyha azt a kérdést feszegetjük, hogy mi az avantgárd, akkor tulajdonképpen ennek mentén válik ketté a legtöbb avantgárd elmélet. Ugyanis van egy olyan avantgárd elmélet, mondjuk Danto konceptualizmusa, vagy mondjuk Greenberg, ha emlékeznek, Greenbergnek az avantgárd elmélete, amelyik tulajdonképpen a lár-pur-lár folytatásaként értelmezi. Egy elit kultúraként, egy magas kultúraként, egy kísérletező kultúraként értelmezi az egész avantgárdot. De van olyan avantgárd elmélet is, szerintem ez egy kicsit jobb. Például Peter Bürgernek az 1974-ben megjelent az avantgárd elmélete című könyve, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen a folyamat az sokkal inkább úgy néz ki, hogy a 19. század végére beteljesülő művészeti rendszer, ez tulajdonképpen mondhatni öntudatra ébred marxista fogalmakkal, elkezdi önmagát kritizálni, vagyis a művészetnek, és ez lenne az avantgárd lényege, az lesz a célja, hogy kitörjön ebből az intézményes keretből, hogy visszavezesse a művészetet az életbe, az egyes izmusok mind-mind a maga módján, vagy a funkcionalizmussal, vagy az értelmetlenséggel, mint a Dada, vagy a sokféleképpen, nincs most erre idő. Ugye Bürger azt mondja, hogy tulajdonképpen ez, tehát az avantgárd lényege, ez azt jelenti, hogy ez egy intézménykritika. A probléma az, hogyha átmegyünk egy picit az Egyesült Államokba, ahova el kellene érkeznünk, vagyis Dantóhoz, a probléma az, hogy azt mondják az amerikaiak, mikor ez a könyv megjelent 1984-ben, angolul, akkor sokan írtak róla, mondjuk a múlt órán emlegetett Hall Foster, vagy Benjamin Buchlow. Tehát például Foster azt mondja róla, hogy Bürger elmélete nagyon kompakt, egy baj van vele, ez pedig az, hogy tulajdonképpen Ugye egy forradalomként értelmezi az egész avantgárdot, az intézmény ellen folytatott forradalomnak, amely persze szükségszerűen bukásra van ítélve, de aztán mégiscsak jön valami, amit úgy hívunk, hogy neoavangárd, és ezzel a neoavangárddal tulajdonképpen már nem tud mit kezdeni Bürger, teljesen elítéli, azt mondja, sok mindent mond róla, de többek között azt mondja, Marxot idézve, ugye, hogy minden kétszer történik, egyszer tragédiaként, másszor meg komédiaként a történelem során. Tehát, hogy tulajdonképpen az avantgárd az már csak egy másod kiadása a történeti, mármint a neoavantgárd, az csak egy másod kiadása a történeti avantgárdnak, és tulajdonképpen az a baj vele, hogy az, ami annak idején az intézmény elleni lázadás volt, például a ready-made, az néhány évtizeddel később az intézménynek a rugalmassága folytán az befogadásra kerül, és tulajdonképpen ugyanolyan művészeti alkotássá válik, mint bármelyik másik művészeti alkotás, ugyanis az intézmény ez egy nagyon rugalmas, nagyon befogadó jellegű dolog, hiszen ezt csinálta az egész 19. században, folyamatosan szippantotta föl magába az egyébként addig nem művészeti tárgynak minősülő kultúrjavakat. A probléma az, mondja Foster, hogy ha körülnézünk egy picit a 60-as vagy a 70-es években, akkor tulajdonképpen sokkal több intézmény kritikai jellegű művet láthatunk, tehát a neoavantgárdban sokkal több intézmény kritikai jellegű mű van, sőt, azt lehet mondani, hogy szisztematikus intézménykritika jellemezte a neoavantgárdot, akár a konceptualizmusban, amely ugye a műalkotás fogalmát kezdte el boncolgatni, akár konkrétan intézménykritikai művekbe, tehát például amikor Michael Escher beviszi a múzeum előtt lévő szobrot a múzeumba, amikor Daniel Buran olyan műveket állít ki, egy ilyen madzagot húz ki a kiállító térbe, amelyen ilyen lepelszerű csíkos vásznakat rak föl, és kinyitja az ablakot, és az utca másik oldalára folytatja tovább, vagy amikor összefest kiállító tereket, a lépcsőket például ugyanilyen csíkokkal, vagy amikor elkezdik rombolni a kiállító teret, mondjuk Gordon Matta Clark, vagy amikor pusztán csak annyi lesz a kiállítás, hogy kiszednek minden nyilászárót egy harangtoronyban, és a húzat, és tehát a külső levegő tulajdonképpen az, ami jön, vagy amikor politikai akciókra használják föl a kiállító teret, mint mondjuk Hans Hacke arra, hogy fölméréseket készítsen, hogy véleményeket gyűjtsön be, vagy amikor a 80-as évek, vagy akár 70-es évek feministái elkezdik a művészet történetét végignézni, és azt mondani, hogy miért nincs annyi, vagy miért nincs női festő, ugye, amit hallottak, vagy miért van az, hogy az aktoknak a 95%-a női akt, miért nincsenek férfi aktok, miért nincsenek a feketékről készült aktok, stb. Tulajdonképpen ez, mondja Foster, ez tulajdonképpen egy szisztematikus intézménykritika. És ezzel bizony nem nagyon tud mit csinálni a Bürgerféle elmélet. Ő alkot egyébként egy elméletet, nem tudom, hogy mennyire lesz ez hosszú életű. Azt mondja, hogy az a baj tulajdonképpen ezzel a fajta... Tehát ugye Bourdieu nagyjából, egyébként Bourdieu nem viszi végig, az elemzését. Őt általában mindig a tiszta esztétika történeti genezise, hogy látják is a címből, vagy olvasták is, érdekli. Tehát a 19. század második felével foglalkozik, és egy picit mindig átkalandozik a 20. század elejére, de ott abba hagyja, és aztán átugrik például, van olyan a 60-as, 70-es évekre, nem igazán viszi végig a 20. századra, és feltételezi gyakorlatilag azt, hogy az, ami ott kialakult, ez a 20. században nagyjából változatlanul megőrizte ezt az állapotát. Bürger egy nagy, tulajdonképpen egy ilyen marxista fejlődés történetet lát az egészben, ami a kiteljesedéshez, az öntudatra ébredéshez és a forradalomhoz és a szükségszerű bukáshoz vezet. Azt mondja Foster, hogy mindegyik tulajdonképpen nagyon lineáris. Márpedig a történelem az nem lineáris abban az értelemben, hogy nem csak arról van szó, és egyébként Greenbergé is olyan. Rosalind Krauss maga azt mondja, hogy Greenberg úgy gondolkodott a történelemről, mint hogyha ilyen szobák lennének, amiben belépünk a következőbe, becsukjuk az ajtót, utána megyünk, benyitunk a következőbe, megint becsukjuk az ajtót, miközben a történeti idő az nem így működik. A történeti idő az újra és újra a múltba tekint, átírja azt, kiválaszt, elfolyt dolgokat például. És azt mondja, hogy van egy olyan logika, amely erre az egészre magyarázatot ad, ez pedig tulajdonképpen egy pszichoanalitikus logika lenne. Ez pedig az, hogy ha valami nagyon nagy forradalmi változás következik be, tehát valami olyan nagy élmény ér például minket, akkor azt azonnal nem tudjuk feldolgozni, az traumatikus hatással van ránk, vagyis az gyakorlatilag azonnal elfolytódik. És később, egy későbbi életszakasz kell ahhoz, hogy az igazán előjöjjön és feldolgozásra kerüljön. És azt mondja, hogy tulajdonképpen a történeti avantgárdnak és a neoavantgárdnak a viszonya, az valahogy így lehetne leírható. Vagyis az a sokk, amit okozott az izmusok 10-es, 20-as évek, inkább 10-es évekbeli története, az feldolgozhatatlan volt a művészeti mező számára, az arra gyakorlatilag egy visszarendeződéssel, egy klasszicizálódással, a realizmusok újraéledésével kellett szükségszerűen reagálnia a művészeti mezőnek, de nem maradt nyom nélkül. És a 20. század második felében ezek szépen jöttek elő, ugye ismétlési kényszer formájában, jöttek elő és dolgozódtak fel, és tulajdonképpen az intézmény kérdés az a 60-as, 70-es éveknek az igazi kérdése. Aztán, hogy mi történik a 80-as évektől kezdve, az egy másik probléma, de erre aztán végképp nincs időnk. Most nézzük meg azt, hogy hogyan születik az angol szász világban ez az egész dolog. Ha a Dantó tanulmányát elővesszük, akkor a maga látszólagos egyszerűségével indítja a szöveget Dantó, vagyis azt mondja, hogy hát mi más lenne a művészet, mint egy tükör, amelyet a világ elé tartunk. Az, hogy ebben mennyi plusz van, vagy ez mennyire mechanikus ismétlés, az most itt nem is fontos, hanem az a fontos, hogy tulajdonképpen a művészetről évszázadokon keresztül, hogy meddig vissza, az egy másik kérdés, de mondjuk úgy, hogy mi ameddig ellátunk közönséges agyunkkal, tulajdonképpen az imitáció logikájában, vagyis a reprezentáció logikájában gondolkodtunk. Tulajdonképpen mondja, bár ez nyilván ő is sokkal árnyaltabban gondolkodik erről, de tulajdonképpen a fényképezés kellett ahhoz, hogy ezt a logikát megingassa, vagy ezt a meggyőződést megingassa bennünk. Vagyis az, hogy azt a meggyőződést, hogy attól művészet valami, hogy valamilyen valósághű, tehát valamilyen hűséges képet tud adni perceptuális élményünkről. És a posztimpresszionista festészet, ahogy itt mondja, azért volt nagy kihívás, mert láthatóan a posztimpresszionista festők nem arra törekedtek már, hogy valamilyen perceptuális élményt pontosan visszaadjanak a vásznon. Hogyan lehet akkor gondolkodni ezekről a művekről, ha nem akarjuk azt mondani, már pedig láthatóan hibás lenne azt mondani, hogy ezek elrontott művek, vagy valamik, amik sikertelenek. Roger Fry-ra hivatkozik, egy brit esztéta, művészettörténész, kurátor volt, az egyik leghíresebb, Clive Bell és Roger Fry volt talán a két leghíresebb a század első évtizedeiben a brit esztétikában. Roger Fry elméletére hivatkozik, aki itt nagyon egyszerűen megfogalmazva, ugye azt mondta, hogy ezek a művek, vagy innentől a művészet, az nem az imitáció elvét követi, hanem a valóság elvét, ami azt jelenti, hogy ezek a művek már nem megjeleníteni akarják a valóságot, hanem valóságot akarnak alkotni. Ez tulajdonképpen az absztrakt művészetnek mindig is az egyik legitimáló érve volt. Az absztrakt művészet az rossz, ha úgy értjük, hogy az abstrakció az, hogy valamitől eltekintünk, és csak egy részét festjük rá a képre annak, amit látunk mondjuk, az nem elvonatkoztatás, hanem az egy tiszta alkotás, egy tiszta teremtő aktus, odaállok a vászon elé, és akkor elkezdek rá festeni. Itt kezdődik tulajdonképpen a modern művészetnek Dantó szerint a problémája. Mert hogy ebben a pillanatban, vagy ebben az állapotban felmerülhet egy olyan helyzet, vagy előállhat egy olyan helyzet, amikor egészen egyszerűen arról van szó, hogy valami ugyanolyat csinálok, mint amilyen a világban is van. Tehát mi történik akkor, hogyha valami olyat hozok létre, mondjuk egy ágyat, ugye, amiről itt a példában szó van, egy ágyat, ami van a világban. De én művész vagyok, és művészként teszem, műalkotás szándékával teszem, de véletlenül vagy szándékosan, ugye nyilván utóbbiről van szó, ugyanolyan lesz, mint amilyen van a világban. És mi van akkor, kérdezi Dantó, hogyha ezt valaki nem tudja, nem akarja műalkotásnak nézni, hiszen van egy ilyen a világban, mondjuk egy ugyanilyen ágy. Lefekszik rá, és alszik egyet, ahogy itt a szövegben mondja. Ugye ekkor vetődik fel az a kérdés, ugye egy új formában, hogy egyáltalán Oldenburg alkotása, ami ugye egy ilyen rombusz alakú ágy, Oldenburg alkotása mitől nem lesz deformált ágy? Ez az utóbbi kérdés ekvivalens tulajdonképpen azzal, hogy mi teszi azt művészetté. Itt kezdődik a dantói, ugye ez egy 1964-es tanulmány, itt kezdődik a tulajdonképpeni dantói probléma, hogy mi a különbség egy műalkotás és egy közönséges tárgy között, hogyha azok kinézetre teljesen ugyanolyanok. Értjük ugye az összefüggést az előző gondolatmenettel, még hogyha mondom, történetileg nincs is igazán összefüggés, tehát például Bourdieu soha nem hivatkozik Dantóra, Dantó pedig korábban alkotja meg ezt az elméletet, mint ahogy például Bürger, és Bürger soha nem hivatkozik szintén Dantóra, nem is ismeri, amikor azt megírja. De a probléma az, az láthatóan valami közös. Van egy állapota a mezőnek, amikor teljhatalommal rendelkezik, amikor már alkot, akkor azt csinál, amit akar, mondjuk úgy, vagy legalábbis azt hiszi, és innentől kezdve bizony, ahogy az Duchamp már a 10-es években megtette, létrejöhet a ready-made, létrejöhet az, hogy én megfogok egy tárgyat, és kiállítom egyszerűen műalkotásként, vagy létrejöhet olyasmi, hogy én csinálok egy dolgot, ami van a világban szintén. Ugye a kérdésnek egy következő része az az, hogy, hogy jó, tegyük fel, vagy tételezzünk fel egy jó indulatú nézőt. Tehát mondjuk az egy olyan nézőt, aki véletlenül egy ágynak nézi, csak egy puszta, közönséges ágynak nézi Rauschenberg ágyát, bár azt azért nehéz, mert részben felrakta a falra, ugye, részben meg összekente festékkel, de maradjunk ennél. Kérdés az az, hogy még hogyha ő jóindulatúan állna is hozzá, honnan jöhetne rá? Honnan jöhetne rá arra, hogy ő tévedett, hogyan mutathatnánk meg neki azt, hogy ő tévedett, hogyan mutathatna rá ő maga akár arra, hogy itt, vagy ebben tévedtem. Ugye van itt egy megoldási, hát ilyen felvetés, amit azonnal el is vet egyébként, ez Strawson, egy nagyon híres analitikus filozófus, van is egy műve magyarul, sőt, talán kettő. Egy Kant könyve van magyarul, meg talán még egy. Strawsonnak ez a könyve nincs meg egyébként, ennek az a cím, hogy Individuals, és 1957-ben, ha jól emlékszem, akkor íródott, és az individumok logikai problémájával foglalkozik. És a Strawsonból vesz ki tulajdonképpen egy részt, és azt mondja, hogy na jó, akkor mondjuk azt, amit Strawson is mondott, mert Strawson nagyon naturalista egyébként, hogy, hogy hát tulajdonképpen az a különbség mondjuk a hétköznapi ágy és a műalkotás ágy között, hogy osztoznak egy részben, osztoznak valamilyen tulajdonságokban, csak éppen a műalkotást még pluszban jellemzik más predikátumok is, tehát más állítások is tehetők róla, de amúgy egy közönséges ágyból áll, mondjuk így. Most nem menjünk bele, hogy milyen problémák, ő sem megy egyébként bele itt, a közhely színe változásába belemegy a problémába. Azt mondja, hogy ajánlanék, már mint Dantó, helyette tulajdonképpen egy másik megoldást. Ez pedig az, hogy hát egy műalkotás tulajdonképpen minden ízében műalkotás. Tehát, hogy miért ne lenne? Tehát nem lehet olyan, hogy az valahogy valamilyen részében kilóg a műalkotásból. Van anyaga nyilván, de a műalkotás a maga egészében kell, hogy műalkotás legyen, különben nem műalkotás. Vagyis tulajdonképpen igazán az a fajta művészi többlet, vagy művészi jelentés teszi műalkotássá, amit itt egy ilyen részként definiáltunk a valóságos tárgyhoz képest. Ez pedig tulajdonképpen egy logikai formára hozza, méghozzá a kopulának, vagy az állító ítéletnek egy fajtája, amit azt mondja, hogy művészeti azonosítás, vagyis arról van szó, hogy azt mondja, hogy tekintsd ezt műalkotásként, lásd ezt műalkotásként. Ugye van egy példája, amikor azt mondja, hogy tegyük fel azt, hogy két embernek, két festőnek azt a feladatot adjuk, hogy fesse meg Newton első és harmadik törvényét. Csináljon erről egy festményt. És mind a két festő tök ugyanolyan képet csinál. A festmény úgy néz ki, úgy néz ki, hogy egy állított téglalap alakú kép, amelyet középen ketté vág egy fekete vonal, fekete csík. Mind a két festmény tökéletesen ugyanolyan. Azt mondja, hogy feltételezem, hogy a művek, mint tárgyak megkülönböztethetetlenek. Fehér alapon fekete horizontális vonal, azonos nagyságú minden méretben és elemben. Most azt próbálja megmutatni Dantó, hogy nem pusztán arról van szó, hogy valami fizikai, vagy valami valóságos hozzájárul külsődlegesen valami művészi, hanem tulajdonképpen a műalkot, ez a két kép, ez minden ízében, minden elemében különbözik egymástól. Méghozzá hogyan? Azt mondja, hogy az egyik a következőképpen magyarázza a saját munkáját. Az egyik festő. Egy lefelé ható tömeg és egy felfelé ható tömeg találkozik. Az alsó és a felső tömeg egyformán és ellentétes irányba hatnak. Tehát tulajdonképpen két térbeli tömb látunk ezen a képen, nem rajzom fel, mert így néz ki. Tehát csináljanak egy ilyen téglalapot, és vágják ketté. Tehát kétféle tömeg találkozik, egymásra hatnak, egyik fölfelé, másik lefelé, és tulajdonképpen kiegyenlítik egymást, az a vonal, az pedig a kettőnek a találkozása. Az első festő álmagyarázata a következő. A vonal egy elkülönített, tehát egy önálló mondjuk, részecske útja a téren keresztül. Az út a széltől szélig megy, így érzékeltetvén, hogy a szélek mögött, tehát oldalra is tart. Ha a téren belül állt volna meg, vagy kezdődött volna el, akkor a vonal görbe lenne, stb. Párhuzamos továbbá az alsó és felső szélekkel, mivel ha az egyikhez közelebb lenne, mint a másikhoz, akkor volna egy erő, ami ezt okozza. Mert ugye arról van szó, hogy ha egy dologra semmilyen erő nem hat, Newton törvénye szerint, akkor szabad esésben egyenletes mozgásban halad. Igen, tehát, hogy párhuzamos a felső és alsó szélekkel, igen. Sok minden következik ebből. Tehát ez kétféle művészi azonosítás. Azt mondja itt tovább. Ahhoz, hogy a középső vonalat határvonalnak lássuk, amely mentén két tömeg találkozik, az kell, hogy a kép felső és alsó részét négyszögekként és mint két elkülönülő részt azonosítsuk. Értik? Tehát, hogy a magának ennek a képnek a kerete is más az egyik és a másik esetében. Az egyikben egy ablakszerű valami, amiben belátok egy térbe, ahol egy részecske így átsuhan. Másik esetében pedig a kép az tulajdonképpen két ilyen tömegből áll, tehát a maga a keret az szinte nem is létezik, hanem az a tömb, az a tömeg ér ott véget. Ha ez egy szél, mondja, akkor nem tekinthetjük a festmény egész területét egyetlen térnek. Az inkább két formából áll. Csak akkor tekinthetjük a területet egyetlen térnek, ha a középső horizontálist vonalnak és nem szélnek vesszük. Tehát a középső horizontális ebben az esetben tulajdonképpen nem egy vonal, hanem a tömegeknek a széle, a határa, ahol összeérnek. Ez viszont a kép szinte háromdimenziós azonosítását feltételezi. Tehát ebben a pillanatban tulajdonképpen ilyen kvázi háromdimenziósá válik a képünk, abban az értelemben, hogy mintha két kocka lenne, amelyik egymáson van, de ezt mi egy olyan szögből látjuk, amelyben csak a sík oldalát, csak az egyik oldalát látjuk. A terület lehet egy lapos felület, stb. Ezek a különböző határozottakkal jelzett értékelések azáltal válhatnak világossá, hogy a képfelületre merőleges keresztszelvényeket képzelünk el. Stb. Ha a vonalat a teret keresztezőnek tekintjük, ez a második eset, akkor a kép szélei valójában nem szélei a térnek. A tér a képen túl is folytatódik, mint ahogy a vonal is. És így mi a vonallal azonos térben vagyunk. És így tovább, és így tovább. Értik a poént? Tehát arról van szó, hogy nem lehet azt mondani, hogy van egy közönséges tárgyunk, amely adott esetben valamilyen hozzáképest külsődleges művészeti predikátummal látunk el, hanem az egész úgy, ahogy van, a művészeti azonosítás értelmében minden elemében művészetivé tud válni. Ez a két látszólag ugyanolyan kép tulajdonképpen minden elemében más a művészeti értelmezésnek köszönhetően. Más a kerete, más a felület, ugye az egyik esetben egy tulajdonképpen egy anyagtalan tér, ez a fehér felület, a másik esetben viszont egy nagyon is fizikai felülete egy tömbnek, más a vonal, az egyik esetben egy részecske mozgása, amely benne van a térben, a másik esetben egy térnek a határa felénk, amely a két tömb érintkezése, és ezzel gyakorlatilag az összes elemről megmutattuk, hogy minden ízében különbözik a másiktól. Na erre képes, vagy hát azt kellene tulajdonképpen kimutatni, hogy erre képes a művészeti azonosítás, vagyis itt ugye úgy néz ez ki, hogy a művészet világ. Na de mi van akkor, jön a következő kérdés, mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, mert hogy Dantó szeret, mint angolszász ember ilyen egyszerű kérdéseket felvetni, mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy hát ő nem lát mást, ő nem lát mást, mint két tök ugyanolyan képet, amelyik fehér festékkel van lekemve, és egy fekete vonal van rajzolva rá. Akkor azt mondjuk, vagy azt kell mondanunk, hogy akkor nem képes műalkotásként látni ezt a két műalkotást. Nem tudunk mást mondani. Ugyanis vonja le a következtetést, és ugye ez nem feltétlenül csak a modern művészet problémája. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy valamit művészetnek lássunk, szükség van valamire, amit a szem nem képes felfedezni, a művészet elmélet környezetére és a művészet történet ismeretére, egy egész művészet világra. Nem csak ahhoz, hogy mondjuk egy monokróm képet jó képnek nevezzünk, vagy tudjunk nevezni, vagy tartani, és egy másik monokróm képet meg mondjuk nem, mert hogy ilyen is van. Tehát, hogyha például valaki 1924-ben fest egy monokróm képet, akkor én azt mondanám, hogy az egy jó kép. De hogyha valaki 1972-ben fest, akkor azt mondanám, hogy az nem biztos, hogy jó kép. Valószínűleg nem jó kép. Értik? Miközben tulajdonképpen ugyanaz. Fizikailag ugyanaz. Tehát, hogy a művészet elmélet és a művészet történet ismeretére, vagyis egy egész művészet világra. Na de jön a következő. Ugye van itt még egy csomó, vagy lehetne itt még egy csomó kérdésünk. Például az, hogy az a bizonyos ember az azt mondja, hogy hát, hogyha ha nekem a művészet elmélet és történet ismeretére van szükségem ahhoz, hogy művészetként lássak valamit, akkor köszönöm szépen, akkor nem jó a művészet. Ez újra és újra előjön a 20. században, az építészetben például rengetegszer, hogy a hétköznapi ember ízlésvilágát valamennyire figyelembe kellene venni, vagy vissza kéne találni ahhoz, mert túlságosan bezáródik, túlságosan csak a mi ügyünké, tehát a esztéták és művészek ügyévé válik a művészet, akkor ugye nem jó. De ez csak az egyik, tehát még rengeteg ilyen lenne, de az első fő kérdéshez, tehát ahhoz, hogy mi van, ha én nem vagyok kép. Én csak azt látom, hogy fejére van lefestve, és egy fekete csík van rajta. Ez jön egy másik kérdés, amelyik tulajdonképpen nem kívülről jön egy naív szemlélőtől, hanem belülről jön egy olyan embertől, akit ő itt puristának nevez, nevezhetnénk konkretistának is mondjuk, attól függ melyik korban. Ugye a purizmus ez egy 1918-ban alapított irányzat, az Ozan Fan és Le Corbusier alapította, de ugye itt nyilván általában beszél, én inkább konkretistának nevezném, aki azt mondja, hogy amit ő fest, az semmi más, mint az a valóságos tárgy, amit itt látsz, és amit bármelyik hétköznapi ember lát, vagyis fehérre lemeszelt, vagy lefestett vászon rajta egy fekete csíkkal. Neki mit mondunk? És erre is van válasza tulajdonképpen, vagy nyilván erre is van válasz. Erre nem az a válasz, hogy ha te nem tudod másnak látni, mint az, akkor tanuld meg, mint ahogy ezt a tanulatlan művészet befogadónak mondjuk, hanem az a válasz, hogy nincs igazad. Tehát, hogy tulajdonképpen rossz hiszemű vagy, mondjuk úgy, abban az értelemben, hogy nem akarod elárulni azt, hogy nyilvánvalóan mindarra való tekintettel mondod ezt, ami a művészet történetében és elméletében lezajlott, vagyis tulajdonképpen egy ilyen tagadó viszonyban állítod ezt az egészet. Az, amit te állítasz, az nem állítás, hanem az egy tagadás. Vagyis az, hogy ez csak ez és ez, és semmi több, az azt jelenti, hogy ez nem reprezentáció, ez nem kifejezés, ez nem... Vagyis az összes esztétikai kategória és művészettörténeti kategória ott van mögötte, csak abba a pózba helyezkedik egy ilyen festő, mintha nem lenne, miközben a műalkotása egy adott történeti pillanatban, egy történeti logikában azokhoz a művekhez képes nyeri el a jelentését, és nem a művészeten kívüli tárgyakhoz képest. Na és itt jön a tulajdonképpeni nagy élménye, vagy élményének leírása, Dantó nagy élményének leírása, ez pedig a Warholnak a kiállítása, amelynek kapcsán tulajdonképpen ez az egész született. Ez a Brillo dobozos Warhol kiállítás, amiről szó van 1964-ben. Ugye, hova jutottunk el? Tulajdonképpen ugyanoda, mint amiről szó volt már, amikor Dantóról beszéltem, vagyis oda, hogy semmilyen esztétikai kategóriánk nincs, tehát semmilyen esztétikai érvünk nincs. Tulajdonképpen ami érvünk van, az elméleti a műalkotás mellett, elméleti és történeti. Csak az a kérdés, hogy ezek az elméleti és történeti érvek, vagy mondjuk úgy, hogy fogalmak, ezek tulajdonképpen együtt mit is adnak ki? És az mondjuk leginkább hol vagy hova lokalizálható? Ugye azt mondja, hogy megtörténik a Brillo dobozos kiállítás, amelyben ugyanolyan Brillo dobozokat állít ki. Igaz, hogy faros lemez, vagy furnél lemezből vannak, nem kartonból, de lehetne kartonból is, tehát nem, nincs ennek igazi jelentősége. De a kérdés az az, hogy mitől vagy hogyan nyeri a jelentését. Ugye azt mondja, hogy hogy tegyük fel, hogy valaki tárgyakat gyűjt. Köztük Brillo dobozokat is. Megdicsérjük a kiállítást változatosságáért, leleményességéért, amiért akarjuk. Következő alkalommal csak Brillo dobozokat állít ki, és akkor pedig kritizáljuk. Unalmas, ismétlődő, önmagát plagizálja. De leginkább azt állítjuk, hogy a szabályosság és az ismétlés megszállottja, mint a Marienbadban. Ám lehet, hogy magasra feltornyozza őket, keskeny ösvényeket hagyva csak. Ellépkedünk a sima, át nem látszó halmok között, ezt nyugtalanítónak találjuk, és beszámolunkban a tárlatot, mint a minket rabulejtő fogyasztói termékek ránk záródását értelmezzük. Vagy lehet, hogy a művészt egy modern piramis építőnek tartjuk. Igaz, ami igaz, a raktáros fiúról ilyeneket nem mondunk. Itt van a kutya elásva. Tehát, hogy lehet sok mindent csinálni, azt mi általában belső logika szerint tekintjük, de bárhogy is tekintsük, egy dolog biztos, az, hogy az ugyanezt csináló raktáros fiúról nem mondunk semmit. Vagyis egy művészeti galéria nem egy raktár. És legalább annyira nem szívesen választanánk el a Brillo dobozokat a galériától, mint a Rauschenberg ágyat a rajta található festéktől. A galéria falain kívül ezek csak kartondobozok. Vagyis tulajdonképpen nem marad más kritériumunk, nem marad más területünk, mint a galéria. Ugye a galéria az pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen a művészeti intézményrendszer. Ez 1960-as évek közepe. Hozzáteszem, hogy ugye nem nagyon értelmez egyébként a Brillo dobozokat. Lehetne akár úgy is érvelni mondjuk, hogy jó, oké, Brillo dobozok, és akkor mi van? Tehát, hogy akkor milyen jelentése van magában a Brillo dobozoknak? Ugye egy dolog a tükrözés elmélettel, hogyha visszatérnénk a tükrözés elmélethez, Ez az, hogy tulajdonképpen, ha kiszakítjuk a valóságból a valóság darabjait, ezzel kezdődik a tanulmány, hogy a tükör az azért nem csak pusztán valami, ami csak úgy visszatükröz, hanem valami pozitívat is tesz, miközben láthatóvá teszi önmagunkat, önmagunk számára. Itt is lehetne azt mondani, hogy azzal, hogy kiszakítjuk a valóságból a valóság egy részét, azzal tulajdonképpen láthatóvá tesszük, tehát mondjuk láthatóvá tesszük a fogyasztói társadalmat, és így tovább, és így tovább. Ugye ez egy, mondjuk, hogy ez egy jelentése, egy nem elhanyagolható jelentése a Brillo doboz kiállításnak. Egyébként, ha Warhol csak ennyi lenne, akkor azért nem lenne túl sok. De akkor se lenne túl sok, ha csak a másik lenne, azt is hozzáteszem, vagyis csak az lenne, hogy például azt mondjuk, hogy hát nézzük már meg Donald Juddnak, vagy mondjuk Morrisnak a 2 évvel azelőtt kiállított szobrait. Tulajdonképpen ugyanolyan szobrok, mint amelyeket Warhol a Brillo dobozok formájában kiállít. Vagyis egyáltalán nem biztos, biztos, hogy nem Warholt ismerve, tehát mondhatnénk jó pár példát. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy Warhol csak az érdekelte, hogy a művészeten kívüli valósághoz viszonyuljon. Ő a Brillo dobozos kiállításával tulajdonképpen a szobrászatnak egy nagyon modern, nagyon aktuális irányzatát reflektálta, kritizálta, parodizálta, sőt, a modern művészetnek egy nagyon fontos felfogását, azt a purista felfogást, azt az absztrakt felfogást mondjuk úgy, hogy lehet úgy szobrokat csinálni, hogy azoknak nincs ábrázoló jellegük, nem kapcsolódnak valahogyan a valósághoz, vagyis tulajdonképpen itt azt mondja nagyon egyszerűen Warhol a minimalistáknak, hogy srácok, amikor ti ilyen dobozszerű valamiket akartok, mint a tiszta, specifikus tárgyak, tehát a nagyon sajátos, önálló tárgyakat létrehozni, akkor tulajdonképpen nem veszitek észre, hogy a világból vettétek ezeket a dolgokat. Az egyik legelterjedtebb tárgyfajta az, amit ti előállítottatok, amit úgy hívnak, hogy doboz, és a doboz az csomagolásra való, és nincs olyan doboz, ami ne lenne oda nyomtatva, hogy Brillo leves, vagy bármi más. Ugye így már... Mondjam, így már egy lépéssel előbbre vagyunk. Tehát így már azt gondolom, hogy összetettebb a kép, de látszik, hogy tulajdonképpen az igazi jelentését azt a művészetvilág, mondjuk úgy, a művészetvilágnak a terében adja ki a műalkotás, csak hát ugye nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagyon zárt valamit, hiszen azok az intencionalitások, tehát azok az irányulások, amelyek a művészetvilág termékeit vagy gesztusait jellemzik, azok nyilvánvalóan a művészeti mezőn kívülre irányulnak ekkoriban is már.
Elhangzott Rádióegyetem művészetelmélettörténet. Seregi Tamás, a Művészet Intézménye. Az ELTE BTK-n 2011. november 14-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.